Jó, hát ezzel lezárom a kommunikációs napot, és átmegyünk most az egészségügyi szolgálatok osztályába, aminek része a kékzóna. A kékzónákkal kapcsolatosan én a két egymástól talán egy kicsit független kérdésre szeretnék igei alapon válaszolni, ami hozzám eljutott. Nyilván nem csak ti vagytok, akik ezzel foglalkoztok, körülbelül 30 helyszín van jelen pillanatban a Magyar Unió területén, illetve van kettő határokon túl, egy Erdélybe, egy Vajdaságon, akik kézzóna programot viszik. Az egyik az, hogy ténylegesen mi ennek az evangelizációs értéke? Meg tudjuk-e ezen keresztül szólítani az embereket? A másik pedig az a kérdés, ami teljesen különálló, hogy hogyan tudunk mi a hosszú élettel megint csak embereket megszólítani, amikor a mi célunk nem ez, hanem az örök élet. Tehát ebben a kontextusban hogyan jelenik meg az adventista egészségügyi gondolkodás hátterén a kékzóna? Tehát először is, ha ilyen evangelizációt tartunk, akkor ott ki evangelizál? És hogyan? És azt mondjátok, hogy én leszek az, aki ma evangelizálok délután, illetve, hogy a múlt héten Fürth György lelkipásztor volt az, ha ezt gondoljátok, akkor ez egy tévedés. És én erre a tévedésre szeretnék egy választ adni. A kékzóna nem az, ahol az előadó evangelizál. Így nőttünk fel, így szocializálódtunk, de az a világ egy kicsit már megszűnt. Volt olyan világ, amikor az előadónak a jó érvelése, a jó felépítésű előadás az embereket az igazsághoz hozott. Ma ez nem így van. Megváltozott a világ, és megváltoztak az emberek. Ma egészen más néznek. És lehet, hogy ez nem új dolog, hanem visszatértünk valamihez, ami máskor is, és régen is volt Jézus idejében. Ezért szeretném az igét ezekre az időkre visszaterelni, és az igén keresztül a gondolataitokat. Filippi második fejezetéből olvasnám először a 14. verstől a 16. versig Isten igét. Így szól Isten igéje. Mindeneket zugolódások és versengések nélkül cselekedjetek. Hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. Zúgolódás, és most felolvasom egy másik fordításba, vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek. Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Ha az élet igéjére figyeltek, ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Egy olyan közösségről beszél Pál apostol, nyilván egy olyan közösségnek ír, Filippiben, vagy a Filippi régiójában élő testvéreknek, akik nem biztos, hogy egészen így éltek. De Pál apostol leírja azt az álmot, leírja azt a közösséget, amit ott ő a börtönben megálmodott. Hogy milyen lesz az a közösség, amelyik az ő létével evangelizál. Nem azzal, amit mond, hanem azzal, amilyen. Mikor volt utoljára, mikor felnéztetek a csillagos égre? Én tegnap este, mert azért a tegnap esti csillagos ég az olyan megnyugtató volt, hogy hát ma nem lesz még egyszer egy olyan eső, amilyen volt az előző nap. Milyen ciklon volt, már nem is tudom, de az biztos, hogy akit elkapott, azt rendesen eláztatta. Hallottátok beszélni a csillagokat? Hallottátok beszélni a csillagokat? Nem. Mégis volt-e mondani valója a csillagoknak, amikor felnéztél rá? Például, amit az előbb elmondtam, hogy most a szép idő következik. De mondott-e valamit az Istenről? Az Isten nagyságáról, az Isten teremtési rendjéről? Nem kell megszólalniuk a csillagoknak ahhoz, hogy beszéljenek. Mi 19. századi mozgalom vagyunk, ahol a beszédnek, a kifejtett igazságnak, az érveknek nagyon nagy jelentősége volt. Ezt nevezték a modern kultúrának, a modern társadalomnak, ahol szinte tudományos precizitással kellett az érveket és az ellenérveket felsorakoztatni. És teljesen rendben volt, hogy valaki bebizonyította azt a Biblia alapján, vagy akár a tudomány mérlegén, hogy miért jó a szombatnap. Miért az az igazság? Emberek mérlegeltek, és azt mondták, hogy tényleg igaza van, tehát az igazság alapján ide kell tartoznunk. De ma nem így van. Ma az embereket nem az igazság érdekli. Azért nem, mert annyi igazság van, ahány buborék van. És minden közösség, társadalomban is így van, a maga kis átjárhatatlan buborékát megalkotja. Amin belül minden, ami elhangzik, az igazság. És a szándék sincs meg, hogy abból bárki ki akarna tekinteni, és megnézni, hogy vajon a másik buborék ugyanarról mit mond. Nem érdekel. Minden buboréknak megvannak a maga hírcsatornái, és csak azt nézi. Megvannak a maga hiteles emberei, és csak azt hallgatja. És egyszerűen nem akarja hallgatni. Nagyon érdekes volt, rádióztam útközben, ilyen betelefonálós műsor volt, nem is tudom, hogy hol, és a Föld elmondta azt, hogy ő szokta nézni a vita műsorokat valamelyik tévében. És amikor az az ember, vagy azok beszélnek, akit ő hallani akar, akkor ezt nagy örömmel hallgatja. De amikor arra egy válasz történik, akkor azt mondja, hogy lehúzza. Amíg ő beszél, addig lehúzza a tévét. Hogy ne is hallja. Ilyen világba értünk. Tehát szó sincs arról, hogy az én igazságomat kitegyem egy másik érvelésnek és egy másik érvrendszernek. Nem akarom. Mert én azt akarom, hogy amit én hiszek és annak érzek, az legyen nap mint nap megerősítve. Ezért csak olyan emberekkel akarok találkozni, akik ebben megerősítenek, csak olyan adókat hallgatok, akik ebben megerősítenek, olyan terméket olvasok, ami ebben engem megerősít. Na, így gondolkodik a világ. De talán mi nem. És azért miért gondoljuk azt, hogy mi elmondjuk az igazságot, és az emberek ott hagyják a buborékot, és átlépnek egy másikba, a miénkbe. Legyen az vallási buborék. Ezért mondja Pál apostol, hogy ő egy olyan közösséget lát maga előtt, akik úgy beszélnek, mint a csillagok. Akik között a világban, ahol ragyogtok, mint a csillagok. Nem azzal, amit mondotok, hanem azzal, akik vagytok. Vajon Pál apostol ezt ő maga találta ki, ott a börtönnek a magányába ezt az elméletet, hogy valahonnan, máshonnan vezette ezt le. Szeretnék Jézus szavaiból is idézni. Máté evangélium a 23. fejezet 15. verséből egy nagyon furcsa szakaszt. Kevésszer beszélünk erről, mert hát nehéz hova tenni. Ahol azt mondja Jézus, de gyakorlatilag megtiltja az evangelizációt. Nem tudom, hallottatok-e ilyen felhívásról? Bárkitől. Igéből felolvasni, vagy igehirdetés, hogy tilos az evangelizáció. Hallottatok ilyet? De Jézus ezt mondja. Máté 23.15. Jaj néktek, képmutató, írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt, zsidó hitre térítsetek. Eddig jó? Tökéletes. És ha ez megtörtént, eredményes. Akkor a Gehenna fiává teszitek kétszer te inkább magatoknál. A történet benne van, hogy egyáltalán ne tegyétek. Elég, ha egyszeresen a Gehenna fia valaki, kétszeresen ne tegyétek hozzá. Tehát ne akarjatok még rosszabbat az elveszendő embereknek, hogy még rosszabb legyen a sorsuk. Na azért ez egy erős üzenet, nem? Engem megdöbbent. Hogy lehet ilyet gondolni? Ha nem Jézus mondaná, szerintem le is tiltanánk, és cenzuráznánk. Hogy lehet azt gondolni, hogy valakit, aki kint van, az Isten nélkül él, megismertetjük vele az Isten népét, és még rosszabbat teszünk vele, mint ami eleve az ő állapota, ahonnan indul? Hogy lehet ez? Előfordulhat ez egyáltalán? Nem döbbenet? Kifejezetten ártalmasnak nevezi ezt az evangelizációt. De hát ki az, aki azért evangelizál, hogy valakit a Gehenna fiává tegyen? Volt valaha ilyen szándékod? Hogy adsz egy könyvet, meghívod egy közösségi alkalomra, azért, hogy a Gehenna fiává tedd? Ne. Soha ilyet nem szerettünk volna. Szerintem az írástudók sem akarták ezt. Ha az evangelizálás a létezésünk egyetlen értelme, akkor ilyen eset nem fordulhatna elő. Márpedig az Isten azért hívta el ezt a mozgalmat a 19. században, hogy az ő eljövetele előtt legyen egy nép, amelyik a felkészülésnek egy különleges üzenetét végigvisz az egész világon, Jézus eljövetele előtt. Tehát a mi létezésünk alapja, a mi DNS-ünkben az van írva, hogy egy bizonságtevő népnek kell lenni. Nem egy magunknak élő, zárt buboréknak és közösségnek. Tehát hogy fordulhat ez így elő? Mit rontottak el Jézus idejében? Nézzük meg, hogy ott és akkor ez hogy történt. Hát tegyünk fel néhány kérdést. Tehát gondoljatok Jézus korabeli buzgó embereire, őket vagy írástudóknak, vagy farizeusoknak nevezték, mert ők voltak a Bibliát tanulmányozó és magyarázó csoportok. Tehát a legbuzgóbb emberek voltak a farizeusok és az írástudók. Tehát nem azok, akik, mit tudom én, egy negyedében egyszer jártak közösségbe, akik kisenyitották a Bibliát, ritkán imádkoztak, nem böjtöltek, nem gyakorolták a hitüket, szó sincs ezekről. Tehát ők azok, akik megélték a hitüket, tanulmányozták az igét, magyarázták az igét, és mindenkit szerettek volna az ige ismeretére eljuttatni. Tehát az első kérdésem így hangzik. Elrontották-e az igazságot? Az üzenetben, amit hirdettek, volt-e valami tévtanítás? Szeretném, ha választ adnátok. Mondtam, hogy ma egy kicsit interaktív lesz, tudom, hogy nehezen indult, nem kérdezhetek semmit, de akkor én kérdezek, ez ilyen. Tehát, volt-e valami ebben az üzenetben, tanításban, amire azt mondjátok, hogy ez tévtanítás volt, és emiatt tették a Gehenna fiává a kintieket? Mert rosszat tanítottak. Tessék? Én azt sem nevezném ezeket a plusz kiegészítéseket károsaknak, amikor azt mondták, hogy mit tudom én, ne utass szét a szombatnapot, ne gyalogolj többet, mint az atyáink gyalogoltak régen a Szent Sátorban, ami annyi volt a legszélső sátor, meg a szentély között is. Hát azért ez úgy nem káros önmagában. Mosakodás se, stb. De ezek kiegészítések voltak. Na, hát kérdezem meg, mit tanítottak a szombatról? A nyugalomnapról. Szombatot tanították? A zsidók? De, nagyon a szombatot tanították. Mit tanítottak a 10 parancsolatról? Idejét múlt a régi, Mózes adta. Mit tanítottak? Örök érvényű és rendben van. Mit tanítottak az egyisten hitről? Hogy sok Isten van, vagy egy Isten van? Egy Isten. Mit tanítottak a halál utáni állapotról, Hittek-e a zsidók a halál utáni életben? A halhatatlan lélekben? Nem. Hát Jézus pont abszurd történeteket mondott, például a tékozló fiú története is ilyen volt, amikor Jézus azt találta mondani, hogy egy gazdag apa szalad, és a nyakába borul egy disznóktól érkező tisztátalan gyermekének. Ez egy teljes abszurditás, és Jézus sokkolta a hallgatóit egy ilyen történettel. Jézus azzal is sokkolta a hallgatóit, amikor azt mondta, hogy egy samaritánus bekötöz egy megvert zsidó ember. Ilyen nem fordulhatott elő, mint ahogy a Lázár története sem az ő hitvilágukban. Hát nézzétek meg Jób történetét, ahogy ő beszél a halálról, és hogy utoljára az én porom felett megáll, és így tovább. Tehát az igazságot tanították erről is. Sőt, ha nézzük a messiás visszatérését, tehát ezt így mondjuk, hogy második advent, mert ők az elsőt és a másodikat úgy egybe látták, ahogy Ézsaiás, hogy milyen lesz az Isten országa, ebben is az igazságot tanították. Hadd mondjam el azt, hogy ja, folytassuk, tized, megvan. Tiszta étkezés, megvan. Nem az üzenettel van a baj. Az üzenettel semmi probléma nem volt. Elkötelezett áldozatvállalás szempontjából. Hol látjátok 1-10 őket? A missziós lendület. A missziós elkötelezettség szempontjából. Egyes az, aki soha senkinek nem mond semmit, nem hív senkit, hallgatak. És tízes az, aki nem csak a saját településén, hanem megkerüli a megyét, hogy egy embert ide hívjon. 1-10 hol látjátok őket? Tessék? 10-es. Mert ők nem csak a települést kerülték meg, azt mondja, megkerülik a földet. Jó, ha még egy költői túlzás is volt benne, biztos, hogy nem kerülték meg a földgömböt, de bármilyen távolságra elmentek, bármilyen erőfeszítést megtettek, ezt a missziós lendületet én irigylem abból az időkből. Sokszor mondom, bárcsak egy ilyen gyülekezetem lenne, ahol mindenki megkerüli a szomszédait, az utcáját, a városát, a települését, és mindenki itt van, amikor van egy ilyen esemény, hogy de jó volt abban az időben ilyen gyülekezeti tagokkal együtt élni. Tehát az üzenet jó, helyes. A missziós mozgalom óriási nagy, az elkötelezettség óriási nagy. És mégis Jézus azt mondja, hogy az evangelizálás képes az embereket Isten ellenségévé tenni. A gehenna fiaivá és leányaivá tenni. Vajon miért van ez? Nézzük meg ezt Jézus életében. Jézus nem tudták elviselni a korabeli lelki emberek, az írás szakértők. Egyébként ezek a buzgó írástudók és farizeusok nem tudták elviselni Jézust. Miért? Kifogásolták az ő tanításait? Nem. Nem a tanításait. Amikor azt mondta, hogy ő újat mond, hogy szeresd a fele barátodat, meg szeresd Istent, gyakorlatilag ez egy ószövetségi idézet volt szóról szóra. Tehát Jézus nem ő találta ki, hogy új parancsot adok néktek, hanem mi volt az új parancsolat? Ahogy szemléltette. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Na ez volt megbotránkoztató. Ez volt kiakasztó. Ők ismerték az elméletet. Hát ott van Mózes könyvében. De hogy Jézus ezt gyakorolta. És azt mondta, hogy ahogy én szeretek, na úgy szeressetek ti is. Ez az új a parancsolatban. Nem maga a szeretet parancsa, nem úgy. Nézzétek meg, ott van Mózes könyvében. Mondjak néhányat, hogy Jézus hogy szemléltette ezt. Megérintette a leprást. Tudjátok, mit mond Mózes könyve? Erről? Mit mond? Leprás megérintéséről. Meg lehet? Nem lehet. Jézus az ember többre értékelte, mint a Koránnak egyébként nagyon helyes igényei szabályait. Mert azt az embert évtizedekig soha senki nem érintette meg, és egy leprásnak nem szólt, hogy meggyógyuljon, hanem megérintette azt a leprást. Teljesen kiakadtak. Hogy lehet egy rabbi? Hogy tehet ilyet? Azután odahoznak egy parásznát, akit rajta kapnak. Mit mond a törvény? Meg kell kövezni. Csomó tanú. Azóta is érdekes, hogy hova vitték a második szemét ebben a történetben. Lehet, hogy ő volt a leghangosabb, aki kérte az ítélet végrehajtását. És Jézus elengedi a parásznát. Persze, tudjuk a történetet, tudjuk, mit mond neki. Eredjel és többi nevét kezd. Ezeket mind tudjuk. De nem történik meg, amit vártak. Nincs meg a törvény szó szerinti betartása, mert egy ember élete Jézus szemében sokkal többet ért. Azután ott vannak a gyerekek, akik zajonganak az alatt, amíg egy rabbi tanít. Sehol senki abban a korban egyetlen egy rabbi nem tűrte meg, hogy jelen legyenek gyerekek, hogy megszólaljanak gyerekek és asszonyok. Jelen vannak az asszonyok, és zajonganak a gyerekek. És a tanítványok közbelépnek, hogy ők segítenek megoldani ezt a helyzetet. Konszolidálják, ahogy a tisztesség megköveteli. Elviszik, eltávolítják, elküldik őket az anyukkal együtt, az anyákkal együtt, és Jézus azt mondja, hogy hagyjátok, hozzátok ide. Mert én szeretem a gyerekeket. És egyébként, ha ti nem lesztek olyanok, akkor nem lesztek ott Isten országában. Felemeli azt, amit a korabeli rabbi gondolkodásban elképzelhetetlen volt. Azután itt van az apa története, amit az előbb említettem. És köszönöm ezeket. A gondolatok mindig engem inspirálnak és tégelelnek azért, hogy kérdeztek, vagy beleszóltok, mert ez segít. Elmondja ezt a történetet az apáról, ezt a példázatot, egy nem valós történetet, mert soha nem történt ez meg a korabeli zsidók között. Aki a tisztátalan gyermekét megöleli. A tisztátalan gyermekét felemeli. Gyűrűt ad neki, ami azt jelenti, hogy visszaengedi az örökségbe, amit eltékozott. Egy palástot ad rá, egy új ruhát ad rá, ami a megbocsátást jelképezi, még mielőtt ez a gyerek bármit mondott volna, még mielőtt a bűnbánatát kifejezte volna. Meg se várja. Ettől a történettől kiakadtak az emberek. Ilyen nincs. Ilyet hallani sem akarunk. Ez nem illendő. Ez elképzelhetetlen. Nincs mit keressenek közöttünk azok az emberek, akik innen elmentek, akik a disznókkal szövetséget kötöttek, akik eltékozolták azt, amit mi adtunk nekik. Nincs második esély, nincs megbocsátás. Azután mondok sokkal rosszabbat. Jézus szóba állt a szélső jobb oldallal és a szélső bal oldallal. Belegondoltatok valaha? Ki volt a szélső jobb oldal? Az élóták. Akik, ha találkoztak egy vámszedővel este egy sötét sikátorba, akkor a bicskájukat vették elő, egy kis tört, és hogy a szikáriusok is ide tartoztak, ugye a kis szike innen származik, és köszönés helyett ott hagyták az utcán őket, többet nem kelt fel a másik. Na, ez volt akkor, annyira gyűlölték a rómaiakat. Annyira gyűlölték azokat, akik a rómaiakkal kollaborálnak. És kik voltak a nagy globalisták? Hát a vámszedők, mint például Máté, aki a rómaiak megbízására tovább sarcolta a népet, és élvezte az ebből származó előnyöket. És Jézus ezt a két teljesen ellentétes politikai táborból meghívott embereket, és azt mondta, hogy nálam helye van mind a kettőnek, én beszélek mind a kettővel, sőt, megbékéltetem őket egymással, egy csapatba hozom őket, és együtt fogunk dolgozni. El tudtok ma ilyet képzelni? Őszintén. Nem. Ilyen nincs. Ez már sok volt. Ez volt Jézus. Ő megmutatta az evangéliumot. Megmutatta, hogy mit jelent szeretni. Azt olvastuk Filippi 2-ben, hogy zúgolódás nélkül, kritizálás nélkül élje meg a közösség azt az életét, amitől olyan lesz, mint a csillag az égen. De ezt mi mennyire vesszük komolyan? Van-e annyira szent, mint a többi igazság? Az a légkör, amit mi ápolunk egymás között, az ére annyit a mi szemünkben, mint például a szombat igazsága, vagy a második adventnek az igazsága. Az, ahogy a szeretetet megéljük, gyakoroljuk egymás között, és másokkal szemben, ére annyit, mert ezt jelenti a zugolódás, kritizálás nélkül, ére annyit, mint bármelyik nagy igazság. Valaki azt mondta, a legnagyobb érv a kereszténység mellett a keresztények. Keresztények, akiknek az élete megváltozott. Akik kedvesek és szeretőek. Öröm van a szemükben és a hangjukban. De akkor mi a legnagyobb ellenreklám a kereszténységnek? Az író így folytatja, a keresztények. Akik vallják az igazságot, de mogorvák. Ellenségesek egymáshoz, nem toleránsak, nem szeretnek, akik ellent mondanak mindennek, és nem tudnak megbocsátani. Ezek a keresztények, a kereszténység legnagyobb ellenreklámai. Jézus megdöbbentette a buzgó híveit. Egy nagyon rosszul értelmezett lelkiséget javít ki. Az a lelkiség, ami a nagyobbik testvér lelkületét eredményezte. És többek között ez volt a második dolog, ami kiakasztotta a zsidókat. Nem csak az atyának a szerepe, aki szaladt a tisztátalan fiát megölelni, hanem amikor vélték magukat felismerni, hogy Jézus beazonosította őket a nagyobbik testvérrel, akik semmit nem tékozoltak el, otthon voltak, otthon maradtak, szorgalmasan dolgoztak, mint a nagyobbik testvér. De a nagyobbik testvér szíve tele volt keserűséggel. Miért? Mert teherként viselte az engedelmességet, és szívből gyűlölte a tékozló testvérét. Minden idők nagyobbik testvére. Helyén van, soha nem volt kicsapongó, törvénytisztelő életet élt, de ettől keserű az élete, mert egy nagy teher az egész. És közben gyűlöli azokat, akik úgy élnek, ahogy ő sosem mert élni, és ők kapják az ölelést, a megbocsátást, a szeretetet, és azt mondják, hogy ez nem igazságos. A nagyobbik testvérek nem tudják befogadni a tékozló fiakat. Ennek a lelkülete eltaszítja az embereket. Jézus bemutatja, hogy milyen az igazi lelkiség. Jézus követése, ami megváltoztatja az életet. Egy tanítványság, ami örömöt és az ölelést magába foglalja. Ott van benne a megbocsátás. Ott van az áldás. Olyan, mint egy megnyert főnyeremény. Ez volt a tékozló fiúnak a partia. És Jézus azt mondja, hogy ez az evangelizálás. Persze, a nagyobbik fiú kint maradt. A nagyobbik fiú nem tudott részt venni ebben az örömben. A nagyobbik fiú életébe az öröm kifejezése nem fér bele. A nem méltó emberek elfogadása nem fér bele. De aznap az evangélium örömét a parti szemléltette, és nem a tékozló fiú jajgatása és kritizálása kint a sátoron kívül. Jézus azt mondta, hogy na ez az én követésem, ez az evangelizáció. És amit a nagyobbik fiú engedelmességet csinál, az megkeseríti az embereknek az életét. Filip Janssennek a nevét sokan ismerik, lefordították már magyar nyelvre is a leghíresebb könyvét, hogy mi a csodálatos a kegyelemben. Megvehető, az is lehet, hogy valahol itt van a polcokon, nem tudom. De érdemes ennek a könyvnek a történeteit elolvasni. Az egyiket szeretném így elmondani, amivel ezt a gondolatot lezárnám. Bostonban 1990. júniusában történt, és a bostoni helyi újság írta meg, ezért tudunk róla. És a Filip Janssen, aki ezt átvette, és próbálta ennek a lelki értelmezését továbbvinni. Egy jól öltözött hölgy a vőlegényével belépett a belvárosi Hyatt Hotelbe, és megrendelték az esküvői vacsora menüjét. Azt is kiválasztották, hogy melyik porcelán készletből kérik a tálalást, és kikötötték, hogy ezüst evőeszköz készletet kérnek. Átnézték a menüt, és hát úgy a vőlegénynek, mint a mennyasszonynak nagyon-nagyon drága ízlése volt. Hát ezt tessenek a 1990-es években visszagondolni, 13.000 dollárt rúgott a számla. Csak annyi volt hátra, hogy aláírják a szerződést, és kifizetik az előleget, ami 6.000 dollár volt. Aláírták a szerződést, kifizették, ez inkább a vőlegénynek a dolga volt, a 6.000 dollárt. Otthon megcímezték a meghívókat, és postára adták. És körülbelül akkor, amikor ezek a levelek a címzettek postaládájában koppantak, a vőlegény bejelentette, hogy nem biztos az ő dolgában. Neki ez egy kicsit túl gyors. Időre lenne szüksége. Mégiscsak ez egy életre szóló elkötelezettség, és hát bizonytalan időre elhalasztaná az esküvőt. Haragos mennyasszony visszament a Hyatt Hotelbe, hogy lemondja a partit. A menedzser rendkívül megértő és együttérző volt. Amikor meghallotta, hogy hogy járt a mennyasszony, akkor majdnem könnyes szemmel elmondta, hogy kedves hölgyem, nem hiszi el, hogy mennyire együttérzek önnel. Annak idején én is pont így jártam. Pont ezt tette velem a mennyasszonyom. Felbontotta az eljegyzést. Már ott voltunk az esküvő előtt, és elmondta hosszasan a történetét. És hogy ezt befejezte, még hozzátette, nagyon együtt érzek önnel, de ami az előleget illeti, arról rossz hírem van. A szerződést megkötötték, és csak 1300 dollárt kaphat vissza, ha lemondja. Egyébként az összes többit ki kell fizetni. Az előlegen túl is. Vagyis vagy megtartja mégis a partit, vagy pedig elbukja a pénzt. Hát az amerikaiak tudnak ilyen kedvesek lenni. Ilyen kedves és együttérzőek lenni. Hát az elhagyott mennyasszony minél inkább gondolkodott, annál inkább beragadt a parti gondolatánál. És egyszer csak jött egy ilyen gondolata, hogy miért is nem? Neki volt egy titkos múltja. 10 évvel azelőtt még a hajléktalan szállón lakott. Ezt róla senki nem ismerte, de munkahelyet kapott, és azóta szép kis summát gyűjtögetett össze. És az a vad ötlete támadt, hogy A hiányzó összeget, néhány ezer dollárt még hozzáteszi minden megtakarított pénzével, és meghívja Boston összes hajléktalanját a Hyatt Hotelbe, a kitűzött időpontba. Hamar elterjedt a hír a hajléktalanok között. Másnap az újságok is megírták, azért maradt fent a történet, hogy ilyen még nem volt. Azt kérte, hogy a menüt egy kicsit változtassák meg. Csont nélküli cordon bleu csirkét rendelt, mert azt mondta, hogy a vőlegényének nincs gerince, ezért szeretné, hogy a menüben is ez visszatükröződjön. Tehát egy ilyen gerinc csont nélküli menüt rendelt. És azok az emberek, akik eldobott pizza maradékon éltek, aznap este a Hyatt Hotelben ezüst evőeszközökkel, drága porcelán edényekből, cordon bleu, drága és finomra elkészített csirke tekercset ettek, csokoládétorta volt a desszert, és drága italt ittak, és közben élő zenét hallgattak éjfélig. Elegánsan felöltözött pincérek szolgálták ki őket. Aznap este a koldusok, a kábítószer függők nem mentek el a kemény éjszakai munkahelyeikre. Ott ünnepeltek egész éjszaka. Aznap éjjel nem kellett szavakkal elmondani, mit jelent az evangélium, legalábbis ott azoknak az embereknek, akik ragyogó arccal ültek ott a csillogó teremben. Vendégek voltak, elfogadottak, megbecsültek, szeretettek. Most ez a kereszténység. Ez az evangelizáció. Amit említettem, körülbelül 30 helyszín, és ezeknek egy jó részén jelen is voltam, amikor a kézzóna sorozatokat tartottuk. Saját körzetemben is kettő ilyen sorozaton vagyunk túl. A végén mindig megkérdezem az embereket, hogy miért maradtak itt, miért jöttek vissza hétről hétre. Mindig ott állok kint az ajtónál, és mindig beszélgetek velük. Tudjátok, hogy mit mondanak a legtöbbször? Legalábbis, amit nekem mondtak, 10-ből 9. Egy sem említette az előadót. Senki nem említette az előadás tartalmát. Senki nem mondta azt, hogy ilyen finom recepteket sehol nem készítenek, és sehol nem kapunk ingyen kóstolót. Dehogy nem, a plázában is kapnak, mindenütt kapnak. Mindenhol, akik el akarnak adni valamit, ilyenek vannak mindenhol. Azt emlegették, hogy ennyi mosolygós embert egy helyen ők még nem láttak. Ennyi szeretetet még sehol nem tapasztaltak meg. Ezért jöttek vissza. Héttel ezelőtt fejeztük be Zuglóba a kékzónát. Egy héttel korábban a kapuba állított meg az egyik résztvevő, és azt mondja, hogy találkoztam önökkel a Patakfest Rock Fesztiválon, ahol a Kék Zóna Expóval kint voltak az utcán. És amikor megláttam a feliratot, az adventisták, azt mondtam, hogy hát nem igaz, hogy már itt se tudok ezektől a hívőktől, sehova nem tudok menni már itt is. Még egy rock koncerten is belé botlok. Ez egy szabadtéri rock koncert volt. Oda települtünk ki a Kék Zóna sátrakkal. Az emberek jöttek hullámokban, különböző fellépőkre, és hát nyilván megálltak, hogy mi ez, amit itt látnak. És azt mondta, de oda mentem, mert egy nagyon kedves hölgy, mondta a nevét, tudom is, hogy ki volt, nagy mosolyal az arcán, csak behívott, hogy odahívott, hogy nem szeretne egy ingyen utazást, egy pár finom falatot. Olyan szépen mosolygott és beszélt vele, hogy nem tudtam megtenni, hogy nem léptem oda. Azt mondtam, hát mi meg is dicsértem az asztalon azokat a szép köveket, mert volt dekoráció minden asztalon. És amikor megdicsértem, ez a mosolygós hölgy fogott egyet, csak oda se nézett, hogy fogott egyet, és odaadta nekem, hogy tessék, akkor adok egyet. Azt mondja, nem is látta, hogy mit adott ide, de pont egy szív alakú kő volt, azóta is őrzöm. És azt mondta, na, én ezért a mosolygós arc és beszéd miatt jöttem el most a kényzón a sorozatra. És azt mondja, hogy ez most már a negyedik hét. Úgyhogy 4 hete vártam, hogy mikor fognak tőlem pénzt kérni, mikor akarnak megkeresztelni, mikor akarnak engem hívővé tenni, mert az összes többi ezt csinálja. Ez már 4 hét eltelt, és önök csak mosolyognak, szépen beszélnek, szeretettel fogadnak, és sem a pénzemet, sem, hogy te semmit nem kérnek érte, miféle emberek önök, és már potyogtak a könnyei, sírta, hogy ezt elmondta. Azt mondta, hogy ilyet még nem látott. Na ez az, ami miatt mondom, hogy amikor mi az egészség üzenetére hívunk embereket, nem az előadó tartja itt az embereket, hanem az a légkör, amit ti egymás között lehet, hogy nem éreztek. De ha valaki belép egy terembe körülbelül 2 perc alatt, a légkör az elárasztja. Higgyétek el, nagyon sok gyülekezeteket járok, tudom, miről beszélek, tényleg így van. De egy külső ember, akinek ismeretlenek vagyunk, még inkább megérzi. Antennái vannak arra, hogy ez egy befogadó, szerető közösség, vagy pedig nem. És ha igen, na ez az eset, amiről Pál apostol beszélt a Filippieknek, ez ami olyan, mint a csillagok, amelyek ragyognak, nem szólnak, csak ragyognak. Nem az igazság beszédével, hanem azzal a szerető lelkülettel, amit Jézus megmutatott. Ezzel vonzák be a világot. És egy olyan világba értünk, ahol már nem igazságokra vágynak, hanem hiteles, szerető emberekre vágynak az emberek. És ha megtalálták, igenis kinyitják a fülüket az igazságra is. És ha valaki félre akar engem értelmezni, nyugodtan megteheti, de hozzáteszem azt, hogy ez nem arról szól, mert az igazság beszéde itt van a Filippi 2-ben, amit felolvastam. De hogy melyik van elől, arról beszélünk. Az a légkör és a szerető légkör, ami behoz embereket ide, vagy az igazság beszéde, ami behoz ide embereket. Az igazság beszéde nem hoz be embereket, és nem tart meg itt embereket. Jézus szeretete behoz ide embereket, és nyitottá válnak. Később az igazság beszédére. Ma a világ hiteles közösséget keres. Szerető embereket keres. És ahol megtalálják, ott maradnak. Tudtok nekem mondani egy végidei jelet? Amiből felismerhető az Isten népe a végidőkben? Bibliait mondjatok. Biztos ez jutott eszünkbe elsőnek? Hát dehogy nem, hát van egy, ami annyira látható, hogy a kezünkön meg a homlokunkon is ott van, nem? Tehát azért szoktunk mi erről a jelről beszélni, még pecsétről beszélni, Isten népének végidei pecsétje, és mi csak egyre gondolunk egy igazság tételre, gondolunk, ami tényleg nagyon fontos. De igazán, amit hallottunk, nagyon igaz. Nagyon igaz. Arról ismer meg benneteket a világ, hogy az Isten népe vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ez Isten végidei népének az ismertető jele. Egy olyan világban, ahol mint kis óvodások vitatkoznak mindenen, most még példát sem akarok mondani a közéletből, pontosan tudjátok, hogy miről van szó, végtelenségig megosztott ez a világ. És van egy hely, ahol nem számít, hogy milyen háttérről jöttél. Mert itt még a tékozdó fiat is megölelik. Itt még annak is megbocsátanak. Itt még az is kap egy második esélyt. Na ez az evangelizáció. Jézus eljövetele előtt. És visszatértünk ezzel Jézus szavaihoz és Jézus korába. Azt hittük, hogy ezt túlhaladtuk, hogy a jó tanításaink meggyőz mindenkit, és visszatértünk Jézus példázataihoz. Tékozló fiúk, apja. Az a gyülekezet. És a tékozló, megtért tékozló fiúk lelkülete. Az a gyülekezet. Amelyik az evangéliumot el fogja vinni a világ végéig. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked a te igédet, azt a furcsa történetet, amit elmondtál az akkori hallgatóknak és nekünk is, hogy vannak emberek, akik elvesznek azért, mert ott hagyják a te kegyelmedet. És vannak, akik otthon, a te házadban vesznek el, a családon belül vesznek el, mert bár megtartják, amit meg kell, de az a szerető kapcsolat nincs meg sem veled, sem a testvéreikkel. Urunk, segíts megérteni, felfogni azt, hogy miután mi magunk átéljük a kegyelem örömét, képesek legyünk megölelni olyanokat, akiket akár első látásra tisztátalanoknak tartunk. Képesek legyünk megbocsátani egymásnak és másoknak. Nem azért, hogy ki hogy érdemli meg, hanem azért, mert te ilyen vagy, mert ilyen a szeretet és ilyen a kegyelem. Amat, hogy ez a közösség ebben a városban, ebben a megyében egy ilyen ragyogó csillag legyen. Nem csak amiatt, amit mond, hanem amiatt a légkör miatt, ami visszatükrözi azt, amiért te ide jöttél erre a földre. És hadd legyen az az ismertető jel a te jöveteled előtt ebben a városban is, hogy itt ilyen emberek élnek, akik megélik és szemléltetik azt, amit átéltek, a te kegyelmedet. Áld meg a gyülekezet lelki pásztorát, családját, a gyülekezet vezetőit, hogy egy ilyen evangelizáció közösséget tudjanak vezetni. Áld meg azokat, akik gondolkodnak azon, hogy ma délután eljöjjenek, vezesd őket ide, és hogy megtalálják, találkozzanak azzal a szerető közösséggel, ami tartja majd őket. Ezt a te nevedért, Jézus Krisztusért kértük. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége maradjon velünk. Amen.